Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. A mai nap egy olyan üzenetet szeretnék elhozni, ami nem kimondottan csak az apukáknak szól, és nem kimondottan csak őket fogja bátorítani, hanem azt gondolom mindannyiunkat, mindannyiunk életét fel fogja emelni, és segíteni fog. Ennek az üzenetnek azt a címet adtam, hogy hogyan dolgozzuk fel a bukásokat az életben. Hogyan dolgozzuk fel a bukásokat az életünkben. Látok egy jegyzetet ott a széketeken, ez a tiétek, vigyétek haza nyugodtan, jegyzeteljetek bele, ugyanis hiszünk abban, hogy, és hát ugye a statisztikák is ezt mondják, hogyha nem jegyzetelünk, az információ 95%-át elfelejtjük 3 napon belül, és ugye én nem szeretnék csak úgy fölöslegesen 5% miatt felkészülni minden vasárnap, hogy utána csak 5% menjen át, hanem hogy tényleg ezt beépítsük az életünkbe, az életünket építse, segítsen. Milyen olyan gyülekezet vagyunk, akik szeretnénk segíteni, és segíteni az életünk különböző területein, és a bukások egy olyan terület, amivel mindannyian szembe kell, hogy nézzünk, ugyanis nem egy tökéletes világban élünk, és nem vagyunk mi sem tökéletes emberek, egy bukott világban élünk, ezért a bukás egy olyan dolog, amit mindannyiunk megtapasztaltuk, vagy meg fogunk tapasztalni az életben. Azt gondolom egyébként, hogy mi férfiak egy picit nehezebben viseljük a bukást, és annak a feldolgozását, bár nyilván nem tudok a lányok nevében beszélni, mert nem vagyok az, de azt tudom, hogy nekem is volt az életemben olyan bukás, amit évekig nem tudtam feldolgozni, és mint egy ilyen, hát nem egy mély depresszió, de egy ilyen állandó kis depresszió követett, mint egy szürke kutya, így követett, bárhova mentem, és évekig nem tudtam feldolgozni, és végül sikerült túljutnom ezen a bukáson. De azt gondolom, szokták mondani, ugye, hogy amikor a férfiak így 40-45 éves korukban elérkeznek az életüknek ahhoz a pontjához, ahol kicsit visszatekintenek, és értékelik az életüket, hogy mit értek el, mi az, ami összejött, mi az, ami nem jött össze. Így nagy távlatokban. És hát ez is egy olyan dolog, amit fel kell nekünk férfiaknak dolgozni. Meg mondom őszintén nektek, hogy nekem is voltak olyan álmaim az életemben, amit azt gondoltam, hogy már 37 évesen el fogok érni, de nem értem el. És szerintem minden férfinak, és aki 40 fölötti, tudja, hogy miről beszélek, mert ilyenkor egy picit visszatekintünk, és fel kell dolgoznunk bizonyos dolgokat az életünkbe, bukásokat is, olyan dolgokat, amik nem sikerültek, és a mai nap én szeretnék erről beszélni egy picit, mert azt gondolom, hogy ezt meg kell tanulnunk kezelni, és hiszem azt, hogy ez a mai üzenet, ez mindenkinek fog szólni, fiatalok, nektek is, hölgyek, nektek is, és ha megnézzük a Bibliát, látjuk azt, hogy Jézus legközelebbi tanítványok között volt 2 tanítvány, akik szintén egy bukáson mentek keresztül. Ugye Júdásról tudunk, hallottunk. Illetve ott volt Péter, aki szintén legalább olyan volumenű hibát követett el, mint Júdás. Mégis, hogyha megnézzük mindkét embernek az életét, a vége az életének más. Teljesen más. És a mai nap szeretném, hogyha megnéznénk Péter életét, és tanulnánk Péter életéből. Szóval ezt az üzenetet 3 részre bontom fel, 3 részből fog állni. Az első részben szeretnék arról beszélni, hogy mik azok a dolgok, amik leginkább okozzák a bukásokat az életünkben. Akár az anyagi életben, munkában, házasságbeli bukás, kapcsolatbeli bukás, bármilyen dologról van szó, és 3 leggyakoribb okáról fogunk beszélni. A második felében arról fogunk beszélni, hogy mit tegyünk, ha elbuktunk, és a 3. részében pedig arról fogok beszélni, hogy mit tesz Jézus a bukásainkkal. Szóval, kapcsoljátok be a biztonságövet, üljetek fel mögém a motorra, mert gyors lesz, gázt fogok adni, gyorsan fogunk pörögni, nem tudok minden pontba olyan gyorsan, vagy olyan mélyen belemenni, mert nincs annyi időnk rá, úgyhogy tartsátok a tempót, oké? Okay? Forduljon a melletted ülőhöz, és mond neki, hogy tartsd a tempót. Ne röpülj le! Ne röpülj le a motorról! All right. Oké. Okay. Szóval, beszéljünk arról, az első, mi az a három legnagyobb dolog, leggyakoribb ok, ami miatt elbukunk az életben. Első, túlbecsüljük az erőnket. Túlbecsüljük az erőnket. Erősebbnek gondoljuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Többet, azt gondoljuk, hogy többet tudunk kezelni, mint amit valójában tudunk kezelni az életben. Akár kísértésekről van szó az életben, akármilyen dologról. A Máté 26.33-ban, ez a jegyzeteketeken van rajta, kint nem lesz a kivetítőn, Péter azt mondta Jézusnak, ha mindenki más el is fordul tőled, én akkor sem hagylak el. Ugye Jézus az utolsó vacsorán odafordul a tanítványaihoz, és azt mondja, hogy el fogtok hagyni engem, és meg fogtok tagadni engem. És Péter azt mondja, hogy nem. Én soha nem foglak megtagadni. Soha nem tennék ilyet. Mi történt? Péter túlbecsülte az erejét. Túlbecsülte a kapacitását, a képességét. Nagyon sok háborút vesztettek már el, mert túlbecsülték az erejüket. Akár az üzleti életben, akár tanulmányokban, akár házasságban. A Biblia azt mondja az 1 Korintus 10.12-ben, aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll, vigyázzon, nehogy elessen. Pontosan erről beszél a Biblia. Ne bízzuk el magunkat. Ne gondoljuk túl magunkat. Ne legyünk naivak. Oké? Okay? Senki sem immunis. Senki sem immunis a kísértésekre, a dolgokra az életünkben. És erről beszéltem januárban, amikor Sámson történetéről beszélgettünk, hogy Sámson naív volt. Sámson azt gondolta, hogy én tudom ezt kezelni. Tudom kezelni ezt a nőt. Tudom kezelni ezt a kísértést. Tudom kezelni. És egyik nap arra ébredt fel, hogy elszállt az ereje. Hogy elment mindene. Tönkrement az élete. Ne legyünk naivak. A legtöbb bukás az életben azért történik, mert túlbecsüljük az erőnket. És hadd mondjam el, a világ legszellemibb embere sem immunis a bűnre. Sem immunis, nem immunis egyetlen egy bűnre sem, ha bizonyos körülményekbe helyezik bele. Szóval figyelj a gyengeségeidre, de ugyanakkor figyelj az erősségeidre is. Mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nem foglalkozunk az erősségünkkel. Azt gondoljuk, hogy nekem ez nem probléma. Ezen a területen, az életemben úgysem fogom elrontani. És büszkévé válunk. Hadd mondjam el, amikor nem figyelünk oda az erősségünkre, duplán a gyengeségünké válik. Amikor nem figyelsz oda egy erősségre az életedben, és elbízod magadat, duplán a gyengeségeddé válik. Nem baj, hogy vele barátkozom, tudom kezelni, nincs rám hatással, nem baj, hogy ezt nézem, nem baj, hogy ezt hallgatom, nincs hatással az életemre. Túl becsüljük az erőnket. Szóval az első ok a bukáshoz az, hogy túlbecsüljük az erőnket. Mi a második? A második ok, leggyakoribb ok. Félünk, hogy mások nem fognak elfogadni. Félünk más emberektől. Félünk mások véleményétől. Ez a második legnagyobb ok. Félünk, hogy az emberek nem fognak velünk egyetérteni. És emiatt nagyon sok rossz döntést hozunk meg. Hadd mondjam el, az a bukás, amiből én évekig nem tudtam felkelni, ez azért volt, mert mindenkinek meg akartam felelni. Amikor elkezdtem építeni ezt a gyülekezetet először, mindenkinek meg akartam felelni. Mindenkit boldoggá akartam tenni. Hadd mondjam el, nem működött. Sőt, ez vált a bukásommá. Mindenkinek meg akarsz felelni az életben? Ha mindenkinek a kedvében akarsz járni, hadd mondjam el, nem fogsz soha tudni, és ez lesz a táptalaja a bukásodnak. Ne tedd ezt! Ne tedd ezt! Ha azon aggódsz, hogy mit gondolnak mások, félsz, hogy nem fog nekik tetszeni, ahogy döntesz, mész a tömeg után, pedig tudod azt, hogy nem helyes, embereknek fogsz megfelelni. És olyan ígéreteket mondasz, amiket képtelen vagy megtartani, azért, mert mindenkit boldoggá akarsz tenni magad körül. Máté 26:58-ban azt látjuk, hogy Péter távolról követte Jézust. A Máté 26:69-70-ben azt olvassuk, hogy ahogy távolról követi Jézust, oda megy hozzá egy szolgáló lány Péterhez, és mindenki füle hallatára megkérdezi Pétertől, hogy te nem az egyik tanítvány vagy? Te nem Jézus egyik tanítványa vagy? És azt mondja Péter, nem tudom, miről beszélsz. Letagadja. Mit tett Péter? Jobban aggódott amiatt, hogy mit gondolnak a többiek róla, mint hogy Jézust kövesse és képviselje. Tudjátok, mint keresztényként is, amikor lenne egy lehetőség, hogy bizonságot tegyünk az életünkbe. Hány olyan lehetőséget hagyunk ki, hogy csendben maradunk, csak azért, mert félünk az emberektől. Félünk, hogy mit fognak mondani. Félünk felvállalni azt, akik vagyunk. Féljük felvállalni a hitünket. Csak azért, mert aggódunk, mit gondolnak majd a többiek. A kérdésem az, hogy csak távolról követed Jézust, vagy tényleg követed Jézust? Mert nagyon veszélyes, hogy csak távolról követjük Jézust. Amen. Amikor valaki fontosabbá válik az életedben, mint Isten, az a személy lesz az Istened. Szóval, tedd fel magadnak a kérdést, hogyha mindenkinek meg akarsz felelni, miért akarsz mindenkinek megfelelni? Tedd fel ezt az egyszerű kérdést, mert biztos vagyok benne, hogy ennek van egy gyökere. Minden ilyen megfelelősi kényszernek van egy gyökér, seb, egy probléma. Lehet, hogy a múltban elutasítottak. Lehet, hogy ez egy betöltetlen szükség volt az életedben. Lehet, hogy egy fájdalomért, egy trauma, egy baleset. A lényeg, hogy próbáld meg megérteni, hogy miért. Nagyon sokszor fájnak dolgok az életünkben, és nem is tudjuk, hogy miért fájnak. Ez a legnagyobb probléma sokszor, hogy nem tudjuk, hogy miért. De hadd mondjam el, ez mind összefüggésben van az identitásunkkal. Amíg nem tudod, hogy ki vagy, mint Isten szemében, mint férfi, mint nő, addig mások, az emberek fognak manipulálni az életben, életed végéig. Ne engedd ezt. Ne félj másoktól. Tedd azt, amiről tudod, hogy a helyes. Még akkor is, ha tudod, hogy ez másoknak nem fog tetszeni. Példabeszélek 29:25 azt mondja, az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az örökkévalóban bízik, megmenekül. Amen? Egyértelmű a Biblia. Oké, a harmadik dolog, ami miatt elbukunk, leggyakrabban az, hogy gyorsabban beszélünk, mint ahogy gondolkoznánk. Gyorsabban beszélünk. Gyorsabban kimondunk dolgokat, mint ahogy azt végig gondolnánk, hogy ez valóban, ez a megfelelő dolog, amit mondtam, ez a megfelelő időben, a megfelelő stílusban történt, vagy nem. Hadd mondjam el, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk arra nagyon sokszor, hogy azt mondjuk, amit érzünk. Igaz? Ha dühösnek érezzük magunkat, akkor dühös dolgokat mondtunk. Hogyha féltékenységet érzünk magunkban, akkor féltékenység jön ki a szánkon. Ha félelemmel vagyunk tele, félelem jön ki a szánkon. Ha bizonytalanok vagyunk belül, akkor ezt fogjuk mondani. Ezt fogjuk kommunikálni, ilyen dolgok jönnek ki a szánkon. De hadd mondjam el, ez az éretlenség jele. A gyerekek csinálják ezt, hogy azt, amit éreznek, azt mondják. Szellemileg érett ember, nyilvánvalóan, könnyű ezt mondani, de törekednünk kell erre. Egy felnőttnek a nyelvén mindig egy póráznak kell lennie. Meg kell fékeznünk a nyelvünket. És a Biblia igazából beszél erről, hogy a nyelvünk képes teljesen az életünket tönkretenni. Szóval figyeljünk a nyelvünkre. Péter beleesett ebbe a hibába. Oda jött hozzám még egy ember. Te biztos Jézusnak a szolgáló tanítványa vagy. És Péter már egyre idegesebb. Már a harmadszorra elkezd esküdözni. Ezt írja a Biblia. Ki esküdözik? Az esküdözik, aki fél. Ez a félelem jele. Ezt mondta ki magából. Érzelmek alapján reagált Péter. A Jakab 3:5-6-ban azt olvassuk. Ugyanígy van a nyelv is. Bár csak kis része a testnek, mégis azzal dicsekedhet, hogy igen nagy hatása van. Gondoljatok arra, hogy milyen nagy erdőtűzbe boríthat egyetlen lágnyelveske. Bizony, a nyelv is veszélyes, mint a tűz, a gonoszság egész világa. Testrészeink közül a nyelvünk az, amely az egész testünket meg tudja fertőzni. Olyan tüzet gyújthatunk vele, amely elpusztíthat bennünket. Miért? Mert a nyelv tüzét a pokol lángjai gyújtják meg. Hú, elég komoly. De ez az ige azt mondja, a nyelvünk képes megmérgezni a kapcsolatainkat, a házasságainkat, a gyülekezetünket, bármit, barátságokat. Szóval a harmadik legnagyobb oka, ami miatt elbukunk nagyon sokszor az életben, az az, hogy az érzelmeink alapján beszélünk. Az érzelmeink által beszélünk. Oké. Okay. Péter mind a háromba elbukott. Mind a hármat rosszul csinálta. Viszont voltak olyan döntések ezután, amit Péter jól hozott meg. Miután elbukott, meghozott pár nagyon jó döntést, amit most meg fogunk vizsgálni a Bibliában. És hiszem, hogy ezek fogják helyreállítani a mi életünket a bukásokból. Az első. Péter megbánta. Szóval bánd meg, ez az első dolog, amit tehetsz, amikor elbuktál. Bánd meg. Oké? Okay? Bánd meg. Ismerd el. Elrontottam. Nagyon sok embernek még ez is nagyon nehéz, hogy megismerje, hogyha elbukott. Nem minimalizálod. Nem mondod azt, hogy hát, ez csak egy ilyen kis pici dolog. Nincs olyan nagy jelentősége. Nem csinálsz úgy, mintha nem történt volna meg. Nem igazolod. De hát azért csináltam, mert egyébként ő azt mondta, meg azt csinálta. Nem racionalizálod. Nem magyarázod meg, hogy de hát igazából ez nem is volt olyan nagy probléma, meg igazából ez végül is jól sült el. Nem keresel kifogásokat, nem hibáztatsz másokat, hanem elismered, megbánod. Ez az első dolog. És szeretném, hogyha figyelnétek, ha valamin túl szeretnél jutni az életedben, keresztül kell menned rajta. Nem kerülheted ki, nem kerülheted meg jobbról, balról. Keresztül kell menned rajta. Érezned kell a fájdalmat. Nem, és nem siettetheted, hogy minél gyorsabban elmenjenek ezek a fájdalmak az életedben. Keresztül kell menned rajta. Ha szeretnél túljutni egy bukáson, keresztül kell menned ezen. Nem kerülheted ki. Szóval a megbánás az egy jó dolog. A megbánás segít megtanulni a leckét. Nagyon sokszor pont ezt akarjuk kihagyni. Ezt az időszakot, mert fájdalmas, mert fáj, de nem véletlenül akarja Isten, hogy keresztül menjünk a fájdalmon. Szükségünk van erre. Mert azt akarjuk, hogy jó, felejtsük el az egészet, söpörjük a szőnyeg alá, és menjünk tovább, és csináljuk tovább. És csak gyűlnek ezek a dolgok az életünkbe, gyűlnek, és ugyanazokat a hibákat követjük újból és újból el. Bánd meg, ez az első. Ha elnyeled az érzelmeidet, belül tönkre fogsz menni. Ha ezeket állandóan lenyomod, tönkre fogsz menni. Ez olyan, mint a kóla. Felrázod a kólát, és berakod a hűtőbe. Mi fog történni? szét fog robbanni. Valaki már próbálta? Nekem volt már ilyen. Az egész hűtőkólás lett. Ugyanígy van az életünkben, hogyha csak nyelünk, és ezeket nem rendezzük, ezeket a dolgokat, nem megyünk keresztül ezen az időszakon, egy nap fel fog robbanni. És kinek hogyan jön ki ez az életébe? Lehet, hogy egy afféron keresztül, lehet, hogy egy rossz viselkedési formán keresztül, lehet, hogy a passzivitáson keresztül, lehet, hogy egy függőségen keresztül, de ki fog jönni, ha nem mész keresztül a megbánás időszakán. A Máté 26.75-ben olvashatunk Péterről, hogy miután elbukott, abban a pillanatban tudta, hogy elrontotta. Abban a pillanatban elrohant, és elkezdett zokogni, és sírni. Péter megbánta. És jól csinálta. Jól csinálta, hogy elkezdett sírni. Nem azt csinálta, hogy mindegy, és hazament, és élte tovább az életét. Az élete nem változott volna meg. Viszont elkezdett keservesen sírni, ezt írja a Biblia. A Zsoltárok 51.17, azt olvashatjuk. Amit Isten szívesen fogad, az alázatos szellem. Ez az igazi áldozat. Istenem, te nem utasítod el, aki alázatos és engedelmes szívvel jön hozzád. Ez a kulcs. A megbánáshoz alázat kell. De Isten megáldja. Azt írja a Biblia, hogy megáldja azokat, akik megalázzák magukat. A második lépés, a második dolog, amit tett Péter. És amit nekünk kell tennünk. Engedd meg, hogy a házi csoportot támogasson. Engedd meg, hogy a házi csoportot támogasson. A gyülekezetünkben nagyon sok házi csoport van. Fiatal felnőtt, felnőtt házi csoport, budapesti, fiataloknak, az extrém generációnak van házi csoportja. Engedd meg, hogy támogassanak ezek az emberek. Jézus első dolga, amikor elkezdte a szolgálatát, az az volt, hogy alakított egy kis házi csoportot. 12 emberből. A tanítványaival együtt lógtak, együtt osztották meg az életüket. Ezért csináljuk mi is a gyülekezetben a házi csoportokat. Szükségünk van erre. De hogyan csináljuk ezt? Hogyan osszuk meg az életünkbe ezeket a bukásokat? Kinek mondjuk el? Kinek nem mondjuk el? Igaz? Felmerülhet ez a kérdés. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a Márk 16.10-ben ez az ige akkor íródott, vagy akkor történik, miután Jézus meghalt. Mária azonban elment, és elmondta ezt Jézus tanítványainak, akik gyászolták és siratták Jézust. Ez a feltámadás után van, bocsánat. És azt látjuk, hogy ugye meghal Jézus, egy totális bukásnak tűnt az egész, Péter megtagadta, totális bukás, de mit csináltak a tanítványok? Nem mentek széllyel, hanem együtt voltak. Együtt siratták és gyászolták Jézust. Ezt írja a Biblia. Együtt voltak. Egy csapatban. Együtt mentek keresztül a bukáson. A nehézségen. Nem tudták, hogy fel fog támadni. Illetve hát tudhatták volna, hogy fel fog támadni Jézus. Nem gondoltak erre. Nem gondolták, hogy ennek jó lesz a vége. Hadd mondjam el. Amikor egy nagy bukáson mész keresztül az életedben, le kell győznöd azt a kísértést, hogy elszigeteld magadat másoktól. Ez a legnagyobb kísértés, amikor egy bukáson megyünk keresztül, hogy magunkba forduljunk és elszigeteljük magunkat. És nyilvánvalóan érthető az oka. Senki nem szeretné megosztani azt, hogy mondjuk kirúgták a munkahelyéről, vagy a házasságában problémák vannak, vagy anyagilag padlón van, vagy adósságba keveredett. Nem szeretjük ezeket a dolgokat megosztani. Nem sikerült egy fél évünk, vagy egy vizsgánk, megbuktunk, kirúgtak az iskolából minket. Értitek? Szóval, hogy ezek olyan dolgok, amiket nem szívesen mondunk el, inkább eltitkolnánk. De hadd mondjam el azt, hogy egyrészt nem kell mindenkinek elmondanod ezt. Keres pár embert, aki tudod, hogy szeret téged, fog imádkozni érted, tud támogatni téged. De amikor megosztod a bukásodat valakivel, ennek a súlya fele akkora lesz. Amikor a problémáidat megosztod a házi csoportoddal, a hozzád közel álló emberekkel, a felére csökken ennek a súlya. Ugyanígy van az ünnepléssel, amikor megosztod az ünnepléseidet, dupla olyan nagy lesz. Igaz? Ugyanígy van a problémáinkkal is. Szükségünk van egymásra. Együtt jobbak vagyunk. Erről szólt előző évben a KKL tábor. Erről beszéltünk, hogy Isten egy ilyen közösségi lényeknek teremtett bennünket. Oké, szóval engedd meg, hogy a házi csoportot támogasson. A harmadik dolog, bízd rá magad Isten irgalmára. Bízd rá magadat Isten irgalmára. Ha megnézzük, Péter ezt tette. Rábízta magát Istennek a kegyelmére. Péter két könyvet írt a Bibliában. Péter első könyve, meg Péter második könyve. És úgy kezdi az első könyvet, hogy arról beszél, hogy Jézus honnan mentette őt ki. Erről beszél. Isten irgalmáról beszél. Isten kegyelméről beszél. Hogy én már nem vagyok az a Péter, aki voltam. Egy új ember vagyok. Már nem élek megbánásban, bűntudatban, szégyenben. Nem élek ilyen feeling, bezárkózott életet, hanem én új ember lettem. Tele vagyok reménnyel. Más vagyok. Erről szól az 1 Péter 1.3. Erről az élő reménységről szól. És ha kicsit tovább menjünk az 1 Péter 5.7-ben, Péter mond egy tanácsot. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Miért mondja ezt Péter? Azért, mert ő pontosan ezt tette, amikor elbukott. Pontosan ezt csinálta. Oda ment Istenhez, és elé rakta le a bukását. Isten irgalmára bízta rá magát. Mit jelent rábízni? Mit jelent ez a szó, hogy rábízod magadat valakire? Vagy rábízod a dolgodat valamit valakire? Ez azt jelenti, hogy elengeded. Ez a szó azt jelenti, hogy elengeded. Amikor cipeljük a bukásunknak a terhét az életünkbe, ez, hogy rábízzuk Istenre, ez nem azt jelenti, hogy elhajítjuk. Próbáljuk eltolni magunktól, megszabadulni ezektől a súlyoktól. Hanem azt írja a Biblia, hogy csak így engedd el. Csak engedd el. Engedd oda Istennek. Engedd oda Isten kegyelmére. És a többiről Isten gondoskodik. Micsoda fantasztikus ígéret. Szóval bátorítalak benneteket. Mondd el ezt az imát. Uram, elrontottam. Uram, nem érdemelném meg a kegyelmedet, az irgalmadat. Itt van ez a teher az életembe. Itt van ez a bukás az életembe. Nagyon fáj. És nem érdemlem meg a te kegyelmedet. De tudom, hogy te szeretsz. Tudom azt, hogy te szeretnél megáldani. És tudom azt, hogy te szereted megmutatni a te irgalmadat és kegyelmedet. Szükségem van egy új kezdetre, Jézus. Szükségem van rád. Szóval odaadom a terhemet. Elengedem. És ennyi. És ott van, Istennél. Ennyire egyszerű. Nem kell túl bonyolítani. Egy ima. Mit tesz Jézus a bukásainkkal? Nézzük meg ezt a harmadik részt most. Mit tesz Jézus a bukásainkkal? Az első dolog nem sokkolódik le. Az első, amit meg kell értenünk, Jézus nincs lesokkolva az attól, hogy mit tettél. Vagy hogy milyen dolgot követtél, vagy hogy mekkorát buktál az életbe. Jézus nem sokkolta Péternek a bukása. Sőt, ő már tudta ezt. Ezt már jóval korábban tudta, hogy Péter meg fogja hozni ezt a döntést. Nem sokkolódott le. Zsoltárok 103.14 azt mondja, hiszen jól tudja, hogyan teremtett minket, emlékszik rá, hogy halandók vagyunk, porból valók. Ez az ige azt mondja, hogy Isten tudja, hogy mi nem vagyunk Istenek, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, és Isten ismeri a gyengeségeinket és a kísértési felületeket az életünkbe. Isten ismer minket. Ez az egyik. A másik, Jézus imádkozik értünk. Jézus imádkozik értünk. Nagyon érdekes, de Jézus már korábban, már mielőtt Péter elbukott volna, már elmondta Péternek, hogy Péter, imádkozok érted, hogy keresztül tudj majd menni. hogy meg fogsz tagadni, de imádkozok érted, hogy keresztül tudj menni ezen. Zsidók 7:25. Ezért minden időben meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, és mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, mert a mi érdekünkben emel szót Isten előtt. Kiemeltem ezt, hogy szót emel, vagy húzzátok alá ezt, hogy szót emel. Ez azt jelenti, hogy imádkozik értünk. Imádkozik értünk. Amen. És nem csak, hogy imádkozik Jézus értünk, de hisz bennünk. És ez a harmadik dolog, amit Jézus tesz, amikor elbukunk. Hisz bennünk. A Lukács 22:32. Ez az ige, amiről az előbb beszéltem. Ezt Jézus Péternek mondja. De én imádkoztam érted, hogy hited kiállja a próbát. Amikor majd visszatérsz hozzám, erősítsd a testvéreidet. Szeretném, hogyha aláhúznátok azt a szót, akkor majd. Akkor majd. Nem azt mondja Jézus, hogy ha majd visszatérsz hozzám, hanem azt mondja Jézus, akkor majd visszatérsz hozzám, és erősítsd a testvéreidet. Ez egy hitet sugároz. Jézus hit Péterben, hogy meg tudja csinálni, hogy végig tud menni, hogy keresztül fog menni azon az időszakon. Amen? Példabeszédek 24:16. Mert az igaz ember is sokszor elesik. Mégis mindannyiszor fel kell, de az istentelent egyetlen baj is teljesen elpusztítja. Kérlek, húzzátok alá az igaz ember is. Az igaz ember is. Ez az ige egy reményteljes ige, ugyanis ez arról szól, hogy még az igaz ember is elbukik. Még az igaz ember is el fog esni. Még a legigazabb ember is fog hülye döntéseket hozni. Ettől még nem rossz. Ettől még nem lesz rossz. És nem csak, hogy egyszer fogunk rossz döntéseket hozni, hanem újból, és újból, és újból, sokszor. És Isten kegyelme nem csak a nagy bukásoknál van ott az életünkben, hanem a kis bukásainknál is. Amikor minden nap elkövetjük ugyanazt a hülyeséget. Amikor felhúzzuk magunkat dolgokon. Amikor aggódunk dolgokért. Amikor nem úgy beszélünk, ahogy kellett volna. Isten újból és újból ott van. Akár egymilliószor is megbocsátni nekünk, bármennyiszer is bukunk el. Ő hisz bennünk. A negyedik dolog, amit Jézus tesz, irgalmat mutat, mikor padlón vagyunk. Irgalmat mutat, mikor ott vagyunk a padlón. Jézus nem szégyenít meg, nem rúg belénk, amikor ott fekszünk a földön. Nem emlékeztet bennünket a bűneinkre, a bukásunkra, hanem ott van. Miután Péter megtagadta Jézust, elbukott, háromszor is. Jézus meghalt. Péter azt mondta a tanítványoknak, hogy srácok, én most elmegyek halászni. Na ez pontosan egy olyan embernek a hozzászólása, megnyilvánulása, aki depresszióban van. Péter nem tudta feldolgozni azokat a dolgokat, amiket tett az életében. Nem tudott még felépülni ezekből. Szóval úgy döntött, hogy visszamegy a régi életébe, ahonnan jött. Nagyon sok ember nem tudja feldolgozni a bukásokat az életében, ezért visszamegy a régibe, a régi dolgaihoz. Egyszerűen nem tudja kezelni. És elmennek halászni a többi tanítvánnyal együtt, és még egy bukás jön az életükbe, nem fognak semmit. még tetőzi az egészet. Nem tudom, volt már veletek ilyen, hogy elbuktál, csináltál valami hülyeséget, aztán megint csináltál valami hülyeséget, ez megint egyre rosszabb lett. Péternek ugyanez volt. Nem fogtak semmit. És utána Jézus megjelenik a parton, nem ismerik fel őt, odaszól nekik, hogy srácok, vessétek ki a hálót a jobb oldalra. Kivetik a jobb oldalra a hálójukat. És majd szétszakad a hálójuk, mert annyi hal kerül bele. És tudjátok, elkezdtem ezen gondolkozni. De nagyon érdekes, hogy Isten mire képes pár perc alatt, amit mi Isten nélkül próbálunk tölteni évek alatt. Igaz? Amikor próbálunk saját erőnkből csinálni dolgokat évekig, ahelyett, hogy engedelmeskednénk Istennek. Péter engedelmeskedett, és 3 perc alatt csoda történt. Isten ilyenre képes, erre képes az életünkbe. Erre képes, és ezt tudja megtenni. És utána kihívja őket a partra Jézus, és azt mondja, hogy figyeljetek, srácok, gyertek velem együtt reggelizni, és süt nekik amerikai palacsintát. Juharszirupppal. Vagy lehet, hogy valami halas muffint, vagy nem tudom micsodát. De a lényeg, hogy meghívja őket. Gondoljátok el, hogy azt az embert meghívja vacsorát vagy reggelizni, aki 2 hete még elárulta. Ott hagyta a legnagyobb abban. Amikor a legnagyobb szüksége lett volna Jézusnak a tanítványai, akkor hagyták el. Amikor a legnehezebb időszakon mentek keresztül. Hányszor volt már velünk ilyen az életben, mikor pont akkor hagytak ott minket, amikor a legnagyobb szükségünk lett volna a barátainkra. Igaz? Jézus mégis kedves volt. Szolgált feléjük. Ezt jelenti az irgalom. Ezt jelenti a kegyelem. És ezért az irgalom az nem a tetteink alapján jön. Nem az alapján, hogy mit tettünk, vagy mit teszünk, hanem a hozzáállásunk, a szívünknek a válasza Isten felé. És Isten ilyen irgalmas Isten. Sosem fárad el szeretni és kegyelmet adni. Nem mondja azt, hogy most már elég volt, már túl sokat hibáztál, már túl sokat buktál az életben, most már innentől nincs irgalom. Nem. Istennél mindig van újabb irgalom. Jeremiás iralmai 3:22-23. Az örökké való kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el. Sőt, megújul minden reggel. Bizony, nagy a te hűséged, Uram. Azt írja itt az ige, hogy minden reggel Istennek az irgalma és kegyelme megújul. Minden egyes reggel. Minden egyes reggel. Isten ilyen irgalmas. És végül az 5. Mit tesz Jézus, amikor elbukunk? És ez a legjobb. Felhasználja a bukásunkat, hogy az ő egyházát építse. Felhasználja a bukásunkat, hogy az ő egyházát építse. A Máté 16:18-ban azt olvassuk, hogy Jézus odafordul Péterhez. És azt mondja, először is megkérdezi tőle, hogy Péter, szeretsz engem? Azt mondja Péter, szeretlek, Uram. Megkérdezi még egyszer, Péter, biztos, hogy szeretsz engem? Szeretlek, Uram, miért kérdezed? Harmadszorra megint megkérdezi, Péter, tényleg szeretsz engem? És Péter már így elszomorodva mondja, Uram, persze, hogy szeretlek. Miért kérdezed? Miért kérdezte Jézus? Mert 3-szor tagadta meg Péter Jézust. És szeretett volna neki egy új lehetőséget adni. Egy új lehetőséget adni, hogy rendezze, ami történt. És azt mondja neki Jézus, én pedig azt mondom, te Péter vagy, és erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Szeretném, ha tudnátok, hogy pünkösdkor az első gyülekezet megalakulását ünnepeljük. És az első gyülekezet Péter nevéhez fűződik. Péter volt az, aki kiállt pünkösdkor, és elkezdett prédikálni és bizonyságot tenni Jézusnak az irgalmáról és kegyelméről. És 3000 ember megtért. 3000 emberbe merítkezett, és megalakult az első egyház. Az egyház megalakult. És onnantól nőtt ki a többi egyház. Pétert használta fel Jézus, hogy építse az egyházat. Egy elbukott embert használt. Ez Istennek a kegyelme. Sőt, Isten mindig egy bukott embert, mindig egy olyan embert használ, aki elbukott. Pál is ilyen volt. Keresztényeket gyilkolt éveken keresztül. Mégis Isten megfogta és használta az életét. Fantasztikus. Szeretnék egy kicsit visszamenni az üzenetem elejére. Júdás és Péter. Júdás nem követett el nagyobb hibát, mint Péter. Nem követett el nagyobb bűnt, mint Péter. Mégis tudjuk, hogy az ő élet egészen máshogy végződött. Öngyilkos lett. És úgy vonult be a történelembe, mint áruló. Viszont ott volt Péter, aki elkövetett egy hibát, egy bukást. És ő lett az első gyülekezetnek a megalapítója. Az első gyülekezet pásztora. Egy tanítóvá vált. Szeretném feltenni azt a kérdést ma neked, hogy mivé fogsz válni a bukásodból? Mivé engeded, hogy a bukásaid tegyenek téged? Kivé fognak tenni téged a bukásaid? Mert ez viszont a te döntésed. Ez egyedül a te döntésed, hogy mit kezdesz a bukásaiddal. Hogyan reagálsz erre? És mivé engeded, hogy válj a bukásaidból? Isten olyan embereket használ mindig. Olyan embereket, mint te és én, akik elbukunk. Mégis azért használ minket, hogy építse az ő egyházát. És miután Péter háromszor azt mondta Jézusnak, hogy Uram, szeretlek. Jézus azt mondta neki, ha szeretsz, legeltesd a juhaimat. Nagyon érdekes, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha szeretjük Jézust, ha szeretjük Istent, akkor azokkal fogunk foglalkozni, amivel Isten foglalkozik. Azok lesznek fontosak, ami Istennek fontos. Ha szeretnéd megmutatni, hogy szereted Istent, akkor kezdj el foglalkozni az övéivel, az ő népével, az ő embereivel. Kezdj el foglalkozni velük. És Péter ezt tette. Szeretnél bátorítani ma, hogy használd fel a bukásaidat arra, hogy egy győztes befejezése legyen az életednek. Ez nem a vég. Attól még, hogy elbuktál, te nem vagy bukott. Győztes vagy Jézus által. Amen. Kérlek, álljatok fel, és most imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked Péternek az életét. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy megfogtad az ő életét, és példaként állítottad elénk, hogy tanuljunk az ő életéből. Tanuljunk abból, hogy milyen hibákban essünk bele. Uram, imádkozom, Uram, azért, hogy ne legyünk olyan emberek, akik túlbecsüljük az erőnket. Uram, imádkozom azért, hogy le tudjuk győzni az embereknek való megfelelést az életünkbe. És egyedül azt tegyük, amiről tudjuk, hogy helyes. Imádkozom, Uram, azért, hogy mielőtt beszélünk, gondolkozzunk. Ne érzelmekből reagáljunk. Imádkozom, Uram, azért, hogy meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, ha elbuktunk, amiket Péter is meghozott. Meg tudjuk bánni. El tudjuk ismerni. Uram, szeretnénk megengedni a házi csoportunknak, a barátainknak, hogy támogassanak ebben, ezeken az időszakokon. Uram, meghozunk egy döntést, hogy meg fogjuk nyitni az életünket ezek felé, az emberek felé, hogy ne nekünk kelljen ezeket a terheket cipelni, hanem hogy segítséget kérjünk. És Uram, meghozunk egy döntést, hogy rád bízzuk magunkat, a te irgalmadra és kegyelmedre bízzuk magunkat, és elengedjük a terhünket, oda helyezzük rád, Köszönjük, Jézus, hogy te nem sokkolódsz le. Köszönjük neked, hogy te imádkozol értünk. Köszönjük, Jézus, hogy te hiszel bennünk. Köszönjük neked, hogy te irgalmat mutatsz akkor is, mikor a padlón vagyunk. És köszönjük neked, hogy te felhasználod a bukásunkat arra, hogy építsd a te egyházadat. Jézus nevében. Amen. Amen.